Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Éneklés közben az a gondolatom támadt, hogy mindezek a dolgok létezően megvannak, azt tudjuk és hisszük is. A kérdés azonban csak az, ha tudjuk-e, hogyan használjuk, hogyan alkalmazzuk őket, és hogy mindez hogyan hathat ránk, hogy milyen kihatással kell legyen ránk, hogyan kell megnyilvánulnia, hogyan kell valósággá válnia. A megváltás létező valóság, de a megtapasztalt megváltást valami más, mint egy igaznak tartott megváltás. A megtapasztalt gyógyulás különbözik attól, hogy csak tudjuk, hogy meg lehet gyógyulni. Az isteni tudás és a tapasztalatok közötti különbségnek egyre közelebb kell kerülnie egymáshoz. Ez már nem kell olyan messze álljon egymástól. Ahogy a nyomdászok szokták mondani, pontosan kell illeszkednie. Ennek pontosnak kell lennie, és ehhez adjon nekünk Isten kegyelmet. Ma délután is mindenkit szeretettel, szívélyesen üdvözlünk, és mindenkinek szívből kívánjuk Isten békességét és Isten áldását. Ma este ez most a kérdés, hogy megmutathatjuk-e Branham testvér filmjét. Természetesen szeretném tudni, hogy vannak-e közöttünk olyanok, akik még nem látták a filmet. Vannak-e még olyanok közöttünk, akik még nem látták a Branham testvér filmjét? Igen, mégis, ha jobbról balra nézünk, mégis vannak 15-20 ember között, én körülbelül 70-szer megnéztem magamnak a filmet, mert ugyebár városról városra és országról országra magammal vittem azt. Volt egy ilyen korszak, és így tényleg elég gyakran láttam azt. De azt kell mondanom, hogy minden alkalommal szívesen megnézem, mert megemlékeztet arra, hogy mit végzett, mit cselekedett Isten. A jó dolgokat gyakran magunkhoz tudjuk venni, és ez esetben is igaz. Ha nektek is megfelel, akkor ma este megnéznénk a filmet, ez lehetőséget ad nekem arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. De lassan ki kell használnunk az időt, mert hamarosan vége lesz. Hamarosan vége lesz bizonnyal. Aztán már is itt van, január 1-e 1988. Ez biztosan bekövetkezik. Először 87? Ó, azt hittem 88. Feltételezhetitek, hogy ezt szándékosan mondtam, amit mondtam. A gondolatok szabadok, ha jó szándékúak. A békesség gondolatai amúgy is szabadok. De nyíltan be kell vallanom nektek, hogy a szívem mélyén valahogy mégis nyugodtan fogadom a 87-es évet. De hogy aztán Isten beavatkozását várom, hogy hogyan és mikor, azt nem tudom, de nem akarom tovább magyarázni, csak menjünk az Úrral a jövőbe, és akkor a jövőbeniek is egy szép napon valóság lesz. Mert sok minden, ami a jövőbeni volt, a beteljesedés révén jelenvalóvá vált. És így lesz ez a jövőben is. Egy szép napon majd visszatekinthetünk, és azt mondhatjuk, az, amire oly régóta vártunk, most valóra vált. Képesek leszünk felkiáltani, ma teljesedett be ez a Szentírás a mi szemeink előtt. Meggyőződésünk az, hogy Isten megtartja az ő szavát, és mindent a maga idejében fog megtenni. Tehát ma este megnézzük a filmet, és holnap este keresztség lesz, és úrvacsorát is tartunk. És szerdán este pedig csak a szeretet vacsorát tartjuk meg egymással. De mindkét napon még elidőzhetünk itt délelőtt és délután Isten színe előtt, hogy belemerüljünk a Szentírásban, azzal a kéréssel Istenhez, hogy szilárdítsa meg számunkra, igazolja az ő szavát, tegye azt élővé, és engedje meg, hogy részévé váljunk ennek az ígének, részévé az ő tervének, részévé az ő országának, hogy ezekben a napokban részessé lehessünk annak, hogy a prófétai részbe áttérjünk, amelyre mindannyian várunk, és szolgáljon a mai nap is arra, hogy jobban megértsük a Szentírást. Hadd imádkozzunk még egyszer, és hadd álljunk fel ehhez. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked azt a kiváltságot, hogy ebben az időben élhetünk. Felismerni a te ígéd sokoldalúságát, annak változatosságát, és látni a te népeddel kapcsolatos tervedet. Szeretett Urunk, azért gyűltünk össze a te arcod és színed előtt, hogy csak téged egyedül halljunk és lássunk, és senki mást. Szólj te hozzánk, csendesíts el minket a te orcád előtt. Védj el minden belső ellenállást, vegyél el minden félreértést, vegyél el minden szomorúságot, vegyél el mindent, ami neked a te útadban áll. Hadd távozzon minden szellem, és vegye át a te szellemed az irányítást, és uralkodjon közöttünk. Áld meg velünk együtt, mindenek előtt, a te jelentéktelen népedet. Neked, az élő Istennek mondunk köszönetet mindenért az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhettek. Az Ó és az Új Szövetséget összehasonlítottuk már egymással, elővettük az összehasonlítást, és ezt a továbbiakban is folytatni fogjuk. Tudjuk, hogy Isten ígéreteket adott az ígében, amelyeket aztán teljesít és igazként megerősít, és ez az, amire a mi hitünk épül. Teljesen és maradéktalanul megbízhatunk Istenben és az ő ígéjében. Hihetünk Istennek. Isten megbízható és szavahihető. Az ő ajkáról még egyetlen egy hazugság sem hangzott el. Ő betartja, amit ígér, sőt, még azt is tudatta velünk, hogyha mi hűtlenné válunk, ő akkor is hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. Ma szeretnénk néhány összehasonlító mérlegelést végezni Isten ígéjéből. Elkezdjük az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetével. Az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetéből a Filippi börtönőr jól ismert története ez. Itt hadd olvassuk a 31. verset. Apostolok cselekedetei, 16. fejezet, a 31. vers. Ők pedig azt felelték, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogsz, mint te, mint a te házad népe. Más fordításban azt mondja, így te és a házat üdvösségre vezető állapotba kerül. És vannak emberek, akik ezt megtapasztalták, és ma is megtapasztalják, hogy üdvösségre vezető állapotra jutnak, ahogy itt elhangzott, az egész házuk népével együtt. És ezért teljes szívünkből hálásak vagyunk Istennek. De hogyan soroljuk be azokat, akiknél mindenek előtt, ha a mai dátumot vesszük alapul, a dolgok még nem így néznek ki. Hogy valaki hisz, de az egész háza népe nem hisz. Hogy valaki üdvözült állapotba került, de az egész háza népe nem került ebbe az üdvözült állapotba. Ezzel pedig a mai dátumot értem. Hogyan osztályozhatjuk ezt? Nagyon gyorsan megtörténhet, hogy aztán perbe szállunk önmagunkkal, és az ördög minden erejével ránk veti magát, és azt mondja nekünk, igenis, de te nem hiszel helyesen, a te megtérésed, igen, mi van ezzel? Aztán egymás után nagyon határozottan ránk törnek ezek a dolgok, és legvégül aztán megkérdezzük önmagunktól, hogy valóban hittünk-e, vagy csak úgy teszünk, mintha hinnénk. De ha a Szentírásból látjuk, hogy a dolgok itt is házról házra, és esetről esetre teljesen és alapvetően különbözhetnek, akkor ne vegyük ezt most fájdalomcsillapítónak, de hadd vessen világosságot ránk, hogy ne szenvedjünk hajótörést a hitünkben, hanem továbbra is kitartsunk amellett, hogy az Úr kiáll az ő ígéje mellett, és hogy még ma is vannak emberek, akik egész házuk népével együtt üdvözült állapotba kerülhetnek. Ezt olvastuk itt, és ez minden bizonnyal így is marad. Hadd olvassunk most az első korintusi levélből, a 7. fejezetből. Az első korintusbeliekhez írt levél, 7. fejezet, itt a 16. versben az van megírva, az előtte lévő verseket nem is fogom felolvasni, vagy talán mégis, hogy ebből is meglássátok, milyen közel vannak a dolgok egymáshoz. Hadd olvassam fel a 14. verstől. 1. Korintus 7. fejezet a 14. verstől. Mert a hitetlen férjet megszenteli, vagy megszentelődik a felesége által, és a hitetlen feleség megszentelődik a testvér által. Különben a ti gyermekeitek tisztátalanok lennének, pedig azok valójában szentek. Ha azonban a hitetlen rész határozottan akarja az elválást, akkor elválhat. Ilyen esetekben a testvér vagy a testvérnő nincs rabszolga sorsra ítélve. Sokkal inkább Isten arra hívott el minket, hogy egy békés életet éljünk. Álljunk meg itt egy pillanatra. Az előzőekben egész egyértelműen az van kimondva, hogy a hitetlen társ, a hitetlen társat a hívő megszenteli és megszentelődik általa. Közvetlenül ezután a 14. vers szerint erről a hitetlen társról ebben az esetben, aki éppen fel lett avatva és megszentelődött, az van mondva a 14. versben, ha a hitetlen rész mindenképpen el akar válni, akkor elmehet. Ebben az esetben a testvér és a testvérnő nincs rabszolgasorsa a házassághoz kötve. Mit veszünk itt észre? Az egyik esetben tényleg ez a helyzet, a másikban éppenséggel, hogy nem. Az egyik eset ilyen, a másik megint más. És mindkét eset olyan közzel van egymáshoz, és egymás mellett a Szentírásban megadva, hogy tájékoztatva legyünk, és ne gondoljuk mindig azt, hogy mindenhol, minden esetben ugyanaz a dolog érvényes. Egyik esetben így állnak a dolgok, a másik eset megint másként néz ki. Isten mindannyiunkkal más-más módon bánik. Tovább olvasok, és pedig a 16. verset. 1. Korintus 7, a 16. vers. Mert honnan tudhatod te, asszony, hogy valóban meg fogod-e menteni a férjedet? Vagy honnan tudhatod te, ó férfi, hogy valóban meg fogod-e menteni a feleségedet? az Apostolok cselekedetei 16-ban azt olvastuk, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mint te, mint a te házad népe, pont. Vége. És itt, mit olvasunk itt? Mit tudott te, asszony, ha tényleg meg fogod-e menteni a férjedet? Azt gondolom, hogy már mindig, hogy már mind meglettek mentve az Apostolok cselekedete 16.31 szerint. Tisztában vagytok vele, hogy a Bibliát minden esetben teljes egészében el kell olvasni, nem csak kiemelni egy Biblia verset, és azzal neki iramodni valaminek, hanem valóban kiegyensúlyozottan olvasni és hirdetni Isten ígéjét, hogy senki se szégyenüljön meg. Senkinek sem kell szégyenkeznie azokból, akik az Úrban vetették az ő bizodalmukat. Mindössze csak arra van szükség, hogy mindannyian önmagunkat és a velünk történteket biblikusan besoroljuk, és Isten nyugalmába kerüljünk. Érthető ez nektek? Abban a pillanatban, amikor ez nem történik meg, nyugtalanság uralkodik el rajtunk, és így nem lesz békességünk. De békességünk van Istennel, és tudjuk, hogy különleges módon bánik mindenkivel. Olvassunk még tovább. Az első Timóteus második fejezete, szándékosan erős gyógyszert akarok előírni, vagy akár beadni nektek, hogy meggyógyuljunk. Az első Timóteus második fejezete, itt a harmadik és negyedik versben ez áll írva. Így dicséretes és kedves az Isten előtt, ami megváltunk előtt, akinek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság felismerésére. Már most a mi atyánkban így imádkozunk, azt a parancsot kaptuk, hogy imádkozzunk úgy, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És Isten akarata, olvastuk itt az, hogy minden ember segítséget kapjon, hogy mindenki üdvözüljön, és hogy mindenki eljusson az igazság felismerésére. Ez Isten kifejezett akarata. Azonban nem mindenki fogadja el az üdvösséget, nem fogadja el mindenki, hogy segítsenek rajta, nem mindenki fogadja el az igazságot. Ez Isten akarata, de Isten nem kényszerítheti rá az ő akaratát senkire. Isten tudtunkra adhatja az ő akaratát, és aztán várja, hogy mi csatlakozzunk hozzá, hogy beletegyük magunkat az ő akaratába, belehelyezzük magunkat az ő akaratába, és szívből mondjuk, kimondjuk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy tehát a földön is. Itt tehát azt olvassuk, hogy Isten kifejezett akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és hogy mindenki eljusson az igazság felismerésére. Erre vonatkozóan hadd olvassunk a János evangéliumának 6. fejezetének 64. versétől és a 65. verset. János evangélium 6. fejezet, a 64. és a 65. versek. De vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik hitetlenek maradtak, és ki az, aki el fogja árulni őt. És most következik a lényeg. Majd így folytatta akkor. Ezért mondtam, ebből kifolyólag mondtam nektek, senki sem jöhet én hozzám, ha csak az atya meg nem adja neki. A másik fordítás azt mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha csak az atya nem vonza őt. ahhoz, hogy valaki eljöjjön, vonzódást kell érezzen, hogy el tudjon jönni. Nos, Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, és mégis elvégre a vonzódáson múlik, hogy Isten a belső vonzást az ember szívébe helyezze. Aztán megint előfordulhat, hogy valaki bocsánatot kér, és azt mondja, nos jó, Isten eddig nem húzott engem, nem adta meg a vonzódást, tehát nem akar engem. Nem, ez valóban tévedés. Fel kell ismernünk, hogy az ige hirdetése alatt kezdődik el ez az isteni vonzódás. Már csak az is elegendő, elegendően azt jelentheti, ha eljössz meghallgatni az Isten ígéjét, hogy kapcsolatba akarsz kerülni Istennel. Azt tanácsolom minden embernek, hogy ne jöjjenek el semmilyen összejövetelre, ahol az ígét hirdetik, ha csak nem akarnak Istennel járnak. Mert veszélyes eljönni egy olyan összejövetelre, ahol Isten ígéjét hirdetik, mert ez az a hely, ahol Isten munkálkodni kezd. Ez az a hely, ahol a szív legbelsőbb részében elkezdődik a vonzódás. Aki nem akar üdvözülni, annak nem szabad eljönnie semmilyen összejövetelre. De azok, akik üdvözülni akarnak, hadd jöjjenek el, akkor az Isten szavának a hirdetése alatt hadd kerüljenek Isten vonzódása alá. És akkor bekövetkezik, hogy mindazok, akiket az Atya vonz, hozzám jönnek. És mindazok, akik hozzám jönnek, vagy mindaz, aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani, vagy eltaszítani magamtól. Következetesen Isten kegyelmi ajándéka, ajánlata tehát mindenkinek szól. Nem mindenki fogadja el, azoknak azonban, akik elfogadják, ahogy az János evangélium első fejezetében írva áll, Isten azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé váljanak, mégpedig azért, mert hisznek az ő nevében. Így kezdődik el az Istenhez való vonzódás az ember szívében, és akkor döbbenünk rá, hogy elrendeltettünk arra, hogy üdvözüljünk. Egy másik igét olvasunk a Márk evangéliumából. A Márk evangéliumának 12. fejezetéből. Márk 12. fejezete, és pedig olvassuk itt a 29. verstől a 31. versig. Márk 12:19-től a 31. versig. Jézus pedig így válaszolt. Az első az, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. És szerest az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes gondolkodásodból és teljes erődből. A második helyen ez áll, szeresd a te felebarátodat úgy, mint önmagadat. Nincs még egy parancsolat, amely e kettőnél magasabb rendű lenne. Lehet, hogy most még nem tudjátok, miért olvastam fel ezt az ígét. De már is áttérünk egy másik témakörre. Itt az van mondva, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és minden erőnkből, ami bennünk van. És a felebarátunkat úgy, mint önmagunkat. Ehhez fel szeretném most olvasni az Úr szavát a Lukács evangéliumából, és kérem, fogózzatok jól meg, fogózzatok meg, üljetek szilárdan a széketekben. A Lukács 14. fejezete, Lukács 14. fejezet, itt olvassuk a 25. verstől. Emlékezzetek még a Márk által írott íge szavakra. Lukács 14, a 25. verstől. És nagy sokaság vonult vele együtt. Aztán megfordult, és így szólt hozzájuk. Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli meg atyát, anyját, a feleségét, a gyermekeit, a testvéreit, és nővéreit, sőt, még a saját életét is. Ha nem gyűlöli meg, nem lehet az én tanítványom. Nos igen, mi legyen ez, kérem? Éppen az imént azt olvastuk a szeretetről. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És a te fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Még más ígeverseket is lehetne olvasni. Az első ígéretes parancsolat így szól. Tiszteld apádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod, és hogy sokáig élj a földön. És most úgy tűnik, hogy az Úr mindezt a feje tetejére állítja. És mi több, a gyűlöletről beszél. Igen, ez egyáltalán nem tetszik nekem, hiszen én szeretni akarok. Ez a rendeltetésem itt. Már most az Úr felszólít engem, és azt mondja nekem, talán neked is azt mondja, talán mindannyiunknak, nem tudom, hányan hagyják magukat megszólítani, vagy hányakra vonatkozik. Ha valaki én hozzám jön, és nem gyűlöli meg apját és anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, nővéreit, igen, még a saját életét is, a saját életét nem gyűlöli meg, az nem lehet az én tanítványom. De hiszen most mindannyian Jézus tanítványai akarunk lenni. Nem igaz? Igen, de hogyan egyeztethetjük ezt most össze? Mit fogunk ezzel kezdeni? Nézzétek! Erről már beszéltünk ma délelőtt is. Az Úr azt mondta, én azért jöttem erre a világra, hogy külön válasszak, elkülönítsek, hogy akik látnak, vakokká váljanak, és akik vakok lássanak. És akkor az írástól feltették a kérdést, vajon minket érte ez alatt? És akkor az Úr azt mondja, ha ti vakok lennétek, nem lenne bűnötök, de mivel úgy vélitek, hogy láttok, megmaradtok a ti bűneitekben. A betű alapján jól ismerték az ígét, de nem voltak készek követni az Urat. Már most mi történik veled és én velem, mindannyiunkkal, amikor Isten elhivatása és az ő kiválasztása, Isten kegyelmes meglátogatása bekövetkezik a mi életünkben. Ugyanaz történik, mint akkor Ábrahámmal, aki az Eufrátesz folyó túlsó partján a káldeai Úrban élt, és más isteneknek szolgált. Kelj fel, hagyj el mindent, és menj el arra a földre, amelyet én majd mutatok neked. Jegyezzük meg magunknak a következőt. Jézus követése nem járhat kompromisszukkal. Ha az Úrért vagyunk, akkor szükségszerűen el kell szakadnunk mindazoktól, akik nem akarják velünk együtt követni az Urat. Csak így van lehetőségünk az Urat követni. Tudjátok, a gyűlölet szóval kapcsolatosan az Ószövetségben található szava az ígének jut eszembe, ahol Isten azt mondja, Jákobot szerettem, Ézsau gyűlöltem. A szó egyszerűen azt jelenti, hogy az egyik el van fogadva, a másik nem. Itt azonban azt látjuk, hogy Jézus követése nem engedi meg a megalkuvást. Ha Isten elhívott téged, ha Isten megkegyelmezett neked, és ha te egész házad népe, rokonságod nem akar veled menni, te is le akarsz ülni, ülve maradni, hogy velük együtt elsüllyedj, és a veszedelem elsodorjon, vagy meg fogod érteni, hogy egy isteni döntés született a te életedben, és az Úrnak kell az első helyen lennie. Még akkor is, ha ez mindenbe belekerül. De a legértékesebb dologgal megmaradsz, mégpedig az Úrral. És ha van bátorságod, még ha egyedül is, de elkezdeni az Istennel az útat, aztán magad, megadod másoknak, akik lemaradtak pillanatnyilag az esélyt, hogy kövessék példádat, és kövessék ők is az Urat. Vagy magányosan ülve maradsz, a szívedben lévő tudással bűnössé teszed magad. mert a többieknek így nincs lehetőség elgondolkodni azon, hogy nem kellene nekik is követniük az Urat. Amint tudjátok, néha van egy kis diplomácia, egy kis empátia, együttérzés, egy kis megfontoltság, tekintettel vagyunk valaki vagy másra. Ezek mind szép szavak, és minden bizonnyal mindennek megvan a maga létjogosultsága és helye. De amikor az isteni, az örökkévalóról van szó, akkor arra kérlek benneteket, ha meg akarjátok tapasztalni Isten, ne kössetek kompromisszumokat, hanem hagyjátok, hogy a döntésetek Isten döntése legyen. És az Úr majd maga után vonzza mind azokat, akik egy szép napon tiszteletben fogják tartani ezt a döntést. És váratlanul az, ami abban a pillanatban elválásként mutatkozott meg, újra egyé válás lesz, mint egy egység Krisztusban. De egyszerűen fontos, hogy abban a pillanatban meghozzuk a döntést. De még tovább megy itt. A Lukács 11. fejezetének 27. versében ez áll. Aki nem viseli, nem hordozza az ő keresztjét, és nem követ engem, az nem lehet az én tanítványom. Mit gondoltok, milyen keresztről van itt szó? Az egyik legnehezebb kereszt az, amikor valakinek egyedül kell követnie az Urat, és mindenki más lemarad. Sok mindent el lehet jól viselni az életben, némelyiket jobban, némelyiket kevésbé jól. De hátrahagyni a saját népünket, a sajátjainkat, elveszíteni sajátjainkat, ez egy nehéz kereszt. Egy olyan kereszt, ami súlyosan nyom, ami fáj. De itt fel vagyunk szólítva, felszólít az Úr arra, hogy aki nem viseli az ő keresztjét, és ezek mind megterheltségek, amelyeket hordoznunk kell, és nem követ így engem, az nem lehet az én tanítványom. Észrevesszük tehát, hogy a körülmények mennyire különbözőek lehetnek. És annyira hálás vagyok Istennek, hogy nem hagyott ki egyetlen egy helyzetet sem, ami adódhat, hogy mindenre gondolt, ami valaha is lehet a hitünkkel, legyen az a családban, vagy bármi más körülmények között. Ezt szem előtt tartotta. Miért? Hogy megvigasztaljon és megerősítsen minket a hitünkben. Hadd olvassunk tovább. A Lukácsból olvastunk, nem? Az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből. Efézusiakhoz írt levél 5. fejezet. Itt is van egy olyan íge szó leírva, ami közvetlenül kapcsolódhatna ahhoz, amit az 1. Korintus 7-ből olvastunk. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet, a 25. vers. Emlékezzetek vissza, kérlek, a Lukács 14:25-re, aki nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, stb. És itt az van mondva nekünk, ti férfiak, szeressétek feleségeiteket úgy, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta önmagát, ő érette. Igen, mit kellene most tennem? Milyen feladatot kaptam valóban? Látjátok, hogy Isten ígéje mire irányul, mire van utalással, mindkettő igaz, mindkettőnek megvan maga helye, és ha Isten kegyelmet ad, akkor az egyiket felválthatja a másik, és akkor békesség és öröm van az Úrban. Akkor az egész házban béke és öröm lehet. Akkor beteljesedik, az üdvösség beköltözött ebbe a házba. Az üdvösséget csak az adhatja meg, aki elhozta nekünk. Ez pedig Jézus Krisztus, ami Urunk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Én csak saját magamról tudok beszélni. Azt kellett megállapítanom, hogy bizonyos helyzetekben a szavak nem elégségesek. Egyedül Isten avatkozhat még be, és csak rá kell bízni a helyzetet, hogyan és mikor csinálja. Azt tudjuk, hogy az ő akarata mindenben beteljesedik. Az első Korintus 7.15-ből már szemléltük ezt az ígét. Mit tudhatod te testvér vagy testvérnő, hogy megnyered-e a te felebarátodat? A válasz nagyon egyszerű. Ha mindkettőt Isten vonzza, és Isten kegyelmében mindketten részesednek, hogy az Úr követségében álljanak, akkor a szükséghelyzetnek vége. Akkor van megbocsájtás, van kegyelem, akkor van üdvösség, akkor van figyelembevétel, tappintatosság, akkor van egyetértés, van minden. De ha ez nem így van, akkor elintézetlenül kell hagyjuk a dolgot függőben, amíg Isten el nem hozza a fordulatot. Az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetében aláírva, Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetben egy kicsit elébe siettem a dolgoknak, itt ez áll. Ti gyermekek, legyetek engedelmesek szüleiteknek az Úrban, mert ebben áll a rend. Gyönyörű megfogalmazás. Egy ilyen rendet kívánunk mindannyian magunknak, azt is, hogy ez az íge beteljesedjen. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Tehát a hívő gyermekeknek Isten félelmet is kell tanúsítaniak ahhoz, hogy engedelmesek tudjanak lenni. Máskülönben nem megy. Ti gyermekek, legyetek engedelmesek szüleiteknek az Úrban. Mert ez így van rendjén. Igen, én is ezt mondanám. Ez nagyon is rendben van, ha így beteljesedik. A legtöbben bizonyára átéltünk már ilyen éveket, és mindannyian örömmel gondolunk vissza ezekre az évekre. És egy akkori fiatal testvérre gondolok, amikor az volt a kérdés, hogy ki lehet egy gyülekezet elöljárója, vagy a gyülekezet vénje. Aztán valaki nagyon-nagyon izgatottan jött előre, és azt mondta, hogy igen, de ez nem igaz, meg van írva, hogy egy gyülekezeti vén gyermekeinek ilyeneknek kell lenni, és olyanoknak kell lenni. Igen, mondtam, így van megírva, és így is marad megírva. És akkor azt mondtam az akkori fiatal testvérnek, várd ki egyszerűen, amíg a te gyermekeid is olyan nagyok és felnőttek lesznek, mint annak a testvérnek a gyermekei, azoknak a gyermekei, akiket Isten nevezett ki véneknek. Majd nagy fennhangon azt mondta, szóval én állok az ígén. Igen, és amikor az idő úgy előre haladott lett, ez már sok évvel ezelőtt történt, bekövetkezett ez esetben is az, ami akkoriban Sámuellel is megtörtént, és Sámuel valóban egy rendkívüli próféta volt. Az első feladata az volt, amelyet az Úr Sámuelnek adott, a következő volt. Menj el Élihez, és mondd meg neki, hogy rendelj el, intézz el a házát, mert a fiai nem az Isten útján járnak. Nehéz feladat volt. És amikor ez a kedves Sámuel, aki akkor még egészen fiatal volt, és meghallotta az Úr szavát, és végrehajtotta megbízatását, amikor ennek a kedves Sámuelnek már fiai is születtek, és megöregedett maga, oda mentek hozzá Izrael vénei, és azt mondták neki, Sámuel, a te fiaid nem járnak a te útadon. Nevezz ki nekünk egy királyt. Micsoda szúrás lehetett ez az ő szívében, amikor még mint fiatal és szép volt, minden engedelmes, vagy még nem is házasodott meg, még nem ismerte a bánatot és a gondokat. ó, ez esetben nagyon szépen és nagyon könnyen lehet valamit mondani. De amikor az idő előre haladottával a dolgok egy kicsit később megváltoznak, akkor is meg kell birkóznunk a helyzetünkkel. És Isten erőt ad nekünk, hogy megbirkózzunk vele. És elmondom nektek, hogy honnan merítem én az erőmet. Isten ígéjéből, ami nekem is vigaszt nyújt az én helyzetemben, és neked a tiédben, nektek a tietekben. Ha valaki eljön hozzátok, mikor nyomorban vagytok, és ebben a helyzetben még le is sújt rátok, amiben már vagytok, akkor az ilyen embernek a lehető leggyorsabban mutassátok meg, hol az ajtó, mert nem az Úr küldte őt. Akit Isten küld, tudjátok, hogy mit tesz legelőször, még mielőtt belép a küszöbön, vagy amikor átlépi a küszöböt, akkor azt mondja, békesség legyen ezzel a házzal. És szeretném megszámolni, hányszor hagyta el az ajkomat ez a jelmondat. Amikor belépek egy házba, békesség legyen abban a házban. És ha tehát a békesség gyermekei élnek ott, akkor Isten békessége velük is marad. De ha jön valaki, akit maga is a békétlenségtől, a viszálytól van kergetve, igen, mi történjen ott akkor? Bajkeverés csak. Erre pedig nincs szükségünk. Isten igazi gyermekei, béketeremtőek. Ők olyan emberek, akiket Isten megállt és fel tud használni. De hadd térjünk most át a Biblia egy másik igeverséhez. És ezt a második Timóteus harmadik fejezetében találjuk meg. A 2. Timóteus harmadik fejezetében valami a végidőkről van mondva, amelyben most élünk. Itt az Efézus 6-ban a szülőknek, vagyis a gyermekek vannak serkentve arra, hogy szeressék szüleiket engedelmesek révén az Úrban. Most pedig hallgassátok meg, ami itt van megírva. A 2. Timóteus 3, a második vers. Mert ekkor az emberek önzőek és pénzsóvárak lesznek, hívalkodók és fennhéjázók, a gyalázkodás rabjai, engedetlenek a szülőkkel szemben, hálátlanok, istentelenek, szeretet és hűség nélküliek, rágalmazóak, mértéktelenek, kicsapongók, és így tovább. Aki természetesen nem olvassa el az első verset most, az nem jött rá, hogy ezek a kijelentések az utolsó napokra vonatkoznak. Az első vers azt mondja, azt azonban vedd jól tudomásul, hogy az utolsó napokban gonosz idők lesznek. Már most mégiscsak az utolsó napokban élünk, és eljöttek azok a napok, amelyeket nem szeretünk. De ezek az utolsó napok, és ezekben az utolsó napokban nem csak az isteni rend forog kockán, hanem az emberi rend is a feje tetejére lett állítva. És Salamon már akkor azt mondta, ne kérdezd, hogy miért voltak jobbak a hajdani idők, mert nem a bölcsesség adja neked be ezt a kérdést. Minden bizonnyal már nyilvánosan is elmondtam, nem is szégyellem magam miatta, hogy én az apám lábát megmostam. Neki keményen kellett dolgozni a mezőgazdaságban, de amikor hazajött fáradtan és kimerülten, ott voltam, és vettem egy szép tálat, és megmostam a lábát 12-13-14 éves koromban. Ez egyáltalán nem zavart. Én nagyon szerettem az apámat, bensőségesen, és ez egyszerűen hozzátartozott. Igen, ha már most a mai napokra gondolok, akkor azt kell mondanom, hogy te jóságos ég, ne kérdezd te sem magadtól, hogy miért voltak jobbak a hajdani idők. Ha még egy lépéssel tovább megyek, Nekem abban a kiváltságban volt részem, hogy édesapámat és édesanyámat bibliai módon megkeresztelhettem az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan évek voltak azok, amelyekre visszatekintve úgy éreztem, hogy olyan helyzetben vagyok, mint egy jó. Az Úr mindent körbe kerített körülöttem, és sokan talán még irigyeltek is engem. Most, amikor olyan napok és idők jönnek, amikor ez másképp van, ne sajnáljatok engem ti. Csak imádkozzatok értem, és mondjátok, hogy az Úr már biztosan tudja, mit csinál. És a vége dicsőséges lesz. És együtt fogjuk dicsérni és dicsőíteni az Urat. Ragaszkodjunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek ideiglenesek, mi megkapaszkodunk abban, ami örökkévaló, és aztán meg kell hoznunk a döntésünket. Az ideiglenes dolgok fenntartanak és akadályoznak bennünket, az örökkévaló dolgok pedig dolgokba belekapaszkodhatunk, és ezek azok, amelyek elvezetnek bennünket az örökkévalóságba. A döntés tehát már megszületett. Krisztus megragadott minket. Nem tehetünk róla. Nem tehetünk másképp. Utána sietünk. Követjük őt. És hiszem, hogy amikor Isten olyan embereket adott nekünk, akik közel állnak hozzánk a húsvér testünkhöz és vérünkhöz, és akiket arra rendelt, hogy az elragadtatás részesei legyenek, akkor eljön az a fordulópont, mint ahogyan a Jób esetében is történt, és hirtelen újra öröm és békesség van a házban. De időközben nem fordítatok hátat az Úrnak. Ez volt a történet a Jób esetében is. Az ördög azt mondta az Úrnak, ha elszámolsz vele, ugye, akkor határozottan nem fog többé szolgálni neked. És az Úr ezt komolyan vette. Azt mondta, rendben van, Sátán, ha úgy gondolod, hogy nem fog tovább szolgálni nekem, akkor a tiéd. De a lelkéhez nem nyúlhatsz, nem érintheted. És ő tényleg mindennét megérintette. Tetőtől talpig, ház és a gazdaság, minden, amihez hozzáért. Még az asszony fölött is benyomást gyakorolt, és azt mondta, tagadd meg az Istent, és hallj meg! És mi történt Jobbal? Ő a hamucsomó tetejére ült, kívülről még mindig tele kinnal, tetőtől talpig kelésekkel borítva. Aztán még ott voltak a barátok gúnyolódásai, az ő csipkelődésük. Különböző típusú barátok léteznek. Néhányuknak nagyon különös tehetségük van. A bal kezük és karjuk szabadon van, hogy megölelhessenek, a jobb kezükben pedig a tőr van, hogy kicsit úgy elrejtve. És azután, amikor a bal kezükkel már átöleltek, lassan a jobb kezüket is előre húzzák, és aztán egy hátba támadással leszúrnak. Nem, erre nincs szükségünk. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, és ezt nagyon világosan szeretném kimondani. Nem számít, milyen helyzetben, vagy milyen körülmények között vagy, drága testvérem és drága testvérnő. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor együtt érezünk egymással. Akkor veled együtt érzünk, és veled és Istennel együtt járjuk az útat. Mi nem javítjuk ki egymást. Nem rohangálunk a házakba, és nem osztogatunk recepteket, és nem mondjuk, hogy ezt és ezt így és úgy kell tenned, és ezt így és ezt úgy. Nekünk magunknak is szükségünk van egy receptre, és ha rendelkeznénk vele, akkor már is segítve lenne rajtunk. De aztán azt az ígéretet kaptuk, hogy még mindig van kenőcs Gileádban. Az orvos még mindig ott van. Meg tudja gyógyítani a szíveket, meg tudja gyógyítani a sebeket. Mindent meg tud gyógyítani, ő mindent rendbe tud hozni. Miért olvassuk ezeket a különböző Biblia verseket? Hogy megmutassuk magunknak, hogy alapvetően különböző helyzetekbe kerülhetünk. És senkinek sem kell kétségbe esnie a saját helyzetében. Higgyétek el nekem ma, senkinek sem kell kétségbe esnie, hiszen a szívetekben érzitek, hogy Isten elhívott titeket, külön választott titeket, hiszen nem önszántatokból jöttetek. A vonzódás kihatása alá kerültetek, és most itt vagytok, és az Urat helyeztétek előtérben. és az igazság szavát a gyertyatartóra helyeztétek. Sokat vállaltatok magatokra. Vajon az Úr hagyja ezt jutalmazás nélkül? Ő már mindent látott. Ő mindent hallott. És ő vigyáz ránk, és őrködik fölöttünk, és őrködik az ő ígéje felett is, hogy a kellő időben beteljesítse azt, ami helyes. Nem te, és nem én fogok egy változást, egy fordulatot előidézni, de a mindenható Isten, akinek valóban minden hatalom megadatott a mennyben és a földön. Ő már előkészítette az utat, már elegyengedte azt. Már csak arra kell várnunk, hogy járni tudjunk rajta. Addig is, a közidőben, hadd bízzunk teljesen az Úrban. Emberi lényekként nagyon gyorsan perlekedésbe kezdenénk magunkkal, másokkal, és végül még Istennel is. És azt mondanánk, Uram, miért pont most kellett ennek megtörténnie, miért így, és miért úgy, és miért? Néhányan csak ott túl fogják megkapni a válaszukat. Függetlenül attól, hogy tudjuk-e a választ, vagy sem, hadd szolgáljuk az Urat, kövessük őt hittel és bizodalommal, és minden más egyebet hagyjunk magunk mögött, ha kell, még ha fáj is. Még akkor is, ha fáj. Vagy hagyjuk magunkat visszatartani, vagy elindulunk. És akkor megvan a lehetőség, hogy mások is követni fognak. Akkor szerintem az első megoldás mégis jobb. Mivel Isten vonzott és elhívott minket, Jézus Krisztust követve járjuk az útunkat. Minden más egyebet őre bízunk, ráhagyunk. Ő képes az erőseket zsákmányul ejteni, kirabolni, és ő képes a nagyokat kicsivé tenni, és ő képes felmagasztalni, ő képes megalázni. Vagy hagyjuk magunkat. Az a fontos, hogy szívből viszonyuljunk Istenhez, szívből foglaljunk álláspontot mellette, és minden más egyebet bízzunk rá. Tudjátok, hogy sokkal tapintatosabbak kell válnunk, vagy legyünk egymással való bánásmódban is. Sajnos ez ezért van így, mert a hívő emberek a leggyorsabban észszerűtlenek. A hitetleneknek van egy Viselkedjetek című tanácsadójuk, hogy akár olvasták Hermann Knigét, akár nem, de pontosan tudják, hogyan kell viselkednie. Ti tudjátok, hogy mire vagyok célzással. A hívők esetében ez néha nem így van. És itt óvatosnak kell lennünk, hogy felismerjük, nem-e valami más erő motivál bennünket, ami miatt nem lehetünk áltás mások számára. Itt azonban egy másik erős kontrasztot szeretnék felmutatni előtökbe. Ezt még nagyon nehezen fogjátok tudni feldolgozni. A Máté evangéliumában, a hegyi beszédben itt a mi Urunk egy komoly figyelmeztetést adott mindannyiunknak, és a következőket mondja itt. Máté evangéliuma 5. fejezete a 21. versében. Ti hallottátok, hogy meg lett parancsolva a régieknek, ne ölj. Aki pedig öl, az essen ítélet alá. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki csak haragszik a testvérére, az is essen az ítélet alá. És aki azt mondja az ő testvérének, te ostoba, az kerüljön a nagy tanács elé. És aki azt mondja neki, hogy te bolond, az essen áldozatul a pokol tüzének. vagy legyen annak rabja. Nagyon, nagyon komoly szavak. Milyen gyorsan mond egyik hívő a másiknak valójában valami meggondolatlant. Olyan kifejezéseket, amelyeknek nem szabadna a szánkba kerülniük. Mert így áll az Efézusbeliekhez írt levél 5. vagy elnézést a 4. fejezetben a 30. verstől, hogy ne jöjjön ki a szánkból illetlen beszéd és hasonlóak. Ti ismeritek az ige szakaszt, nem kell elolvasnom. De szeretnék itt egy összehasonlítást húzni, és ti ezt nagyon jól tudjátok a szívetekben. Én nem bíróként állok itt. Az ige szava, amit olvasok, éppen úgy a szívemig hatol nekem is, ahogyan mindannyiunknak. És az ige mindannyiunknak meg kell vizsgálnunk magunkat, az ige szava ugyanúgy érint minket, és megvizsgáljuk magunkat Isten színe előtt. De itt valóban meg van írva, hogy aki azt mondja a testvérének, te bolond, az bűnössé találtatik a pokol tüzére. Ez egy szörnyű ítélet. És tudjátok, mit vett ki belőle magának követelődően az Úr, ugyanaz az Úr, ugyanezt az íge szavát vette az ajkára. Olvassuk ehhez a Lukács evangéliumának 12. fejezetét, mert ma amúgy is a Szentírás látszólagos ellentmondásairól beszélünk. Lukács evangélium a 12. fejezetének a 20. verse. Mindannyian elolvashatjátok. A fordítástól függően szembesítve vagyunk itt azzal, hogy miről van szó. De Isten ezt mondta neki, te bolond, még ma éjjel elkérik, vagy követelve lesz tőled a lelked. Az Úr arra utasít bennünket, hogy ne nevezzünk egyetlen testvér sem ostobának. Ne mondjuk senkinek, hogy te bolond vagy, te esztelen, mert közvetlenül következik a büntetés, és kiveszi magának a jogot, és azt mondja, te bolond. Még ezen a napon követelve lesz tőled a te lelked. Miben áll a különbség? Tisztában vagytok vele, hogy miről is van szó? Az egyik egy testvér a Krisztusban, egy Istentől kegyelemben részesült ember, akinek Isten mindent megbocsájtott, és akit senki sem vádolhat semmivel. És ha valaki aztán jön, és egy ilyen kifejezéssel illet egy testvért a Krisztusban, és ezt használja őre vonatkoztatva, akkor ezzel mégis semmissé teszi a Golgotán történteket, és már nem úgy látja őt a Krisztusban, ahogyan Isten lát minket nevezetesen a Golgotán keresztül, teljesen megváltottakként és megbocsájtottakként. Másfelől egy hitetlen ember, aki nem tud más lenni, mint az, ami, és hagyja, hogy elkerülje a kegyelem, vagy a Isten kegyelmi felajánlása, ajánlata, és egyáltalán nem fogadja el azt. Nem a testvér az, aki bolond. Ő nem is lehet bolond. Ő egy bölcs ember, mert elfogadta Isten kegyelmi ajánlatát. A hitetlen ellenben a bolond, aki nem fogadta el ezt a kegyelmet. Tisztában vagytok a különbséggel most? Isten kiveheti magának a szabadságot. Persze, egy hitetlen újból ezt elolvassa, megrázza a fejét, és azt mondja, igen, hogyan lehetséges ez. Itt ez áll, itt pedig az áll. De mindennek megvan a maga összefüggése, a maga helye és a maga helyessége. Számunkra, mint hívők számára, különösen erre a végidőkre nézve, különleges figyelmeztetést kapunk a Jakab apostol 5. fejezetének 6. versében. Útravalóul kapjuk, amelyet meg kell szívlelnünk. Jakab apostol 5. fejezetének 7. verse ezt mondja. Így legyetek tehát kitartóak az álhatatosságban, szeretett testvéreim, az Úr megérkezéséig. Gondoljátok csak meg, hogy a földműves várja a föld értékes gyümölcsét, és megtűrtőzteti magát miatta, amíg megkapja a korai és a késői esőt. Így legyetek ti is türelmesek a kitartásban, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele küszöbön álló esemény. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, szeretett testvéreim. Itt megállhatnék, és fellapozhatnám a Róma 8-at, ahol Pál apostol azt írja, az egész teremtés sóhajtozik, és mi is, akik a szellemet, mint első gyümölcsöt, mint első zsengét kaptuk, hasonlóképpen sóhajtozunk szíveinkben, várva Isten fiainak a leleplezését. Itt azonban két egészen különböző, egymástól eltérő sóhaj emelkedik az ég felé. Az egyik sóhaj Jézus Krisztus visszajövetelének várakozásával kapcsolatos, hogy végre az egész teremtett világ, a teremtés maga is megszabaduljon a mullandóságtól, és Isten gyermekei megdicsüljenek, és találkozzanak az Úrral. A másik sóhajtozás abban az összefüggésben áll, ahogyan írva van itt, ne sóhajtozzatok egymás ellen, kedves testvéreim! Ez egy ég és föld közötti különbség, hogy azért sóhajtozunk-e, mert valami bajunk van a testvérrel, nem tudunk megbirkózni a dologgal, vagy azért sóhajtozunk, mert vágyakozunk arra, hogy végre megtörténjen a testünk megváltása, és hogy az egész teremtés részt vehessen benne. Micsoda jellegű sóhajtozás van te benned, és én bennem. Én azt mondanám, hogy a Róma 8 szerinti sóhajtozás. Amen. Ez nem volt elég hangos. Vagy a Jakab 5 szerint milyen jellegű sóhajtozás van bennünk? Vigyázzatok arra, hogy ne a Jakab 5-ben leírt jellegű sóhajtozásról legyen szó, ne az legyen bennetek, ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, szeretett testvéreim, hanem a sóhajtozás, amely a szellem helyezett belénk, az kifejezi a kívánságunkat, a fohászkodásunkat, Uram, mikor lesz már itt az ideje? Uram, mikor jössz el újra, hogy véget vess ennek az egésznek? Nem, Uram, mikor számolsz el a testvérrel? Uram, mikor ragadod meg őt? Mikor fogod őt elővenni magadnak? És mikor fogsz egyszer már rendet teremteni vele? Felejtsétek el az ilyen gondolatokat. Hadd szedjük rendbe magunkat, és teremtsük rendet az Istennel való kapcsolatunkban, és akkor a világ is rendben lesz számunkra, és Istennel is. Ha mindenki egyen-egyenként rendbe jön Istennel, akkor nagyon-nagyon bízok abban, hogy mi is rendbe jövünk egymással is. Halleluja! Így kezdődik el minden ezzel, hogy egyénileg rendbe jövünk Istennel. Mondom neked, ha te és én, ha mindannyian, akik ma itt vagyunk, és mindazok, akik az Úr nevét hangoztatják, és hisznek az ő kinyilatkoztatott ígéjében, engedjük magunkat rendbe hozni Istennel, akkor az isteni rend helyreáll az egész gyülekezetben. Azt már az előbb is mondtuk, hogy nem csak az isteni rend, hanem az emberi rend is megbomlott ebben az időben. Felborult. Létezik azonban egy gyülekezet, a külön választottak gyülekezete, és ez a gyülekezet újra vissza van vezetve az Isten előtti eredeti jogszerű állapotába. És én ennek szeretnék részese lenni, bármi áron kerüljön bármibe. Az utolsó idők íge üzenete azért lett adva, azért lesz közirétedve, téve, hogy rendet, isteni rendet teremtsen Isten házában. És a zsidókhoz írt levélben ez áll. Isten háza mi vagyunk. Az isteni rendnek tehát létre kell jönnie mi bennünk. Én bennem és te benned. És akkor számodra a világ is rendben van. A politika rendben lesz, minden rendben lesz körülötted. Ha te rendben vagy Istennel, akkor már csak egy dologról van szó, hogy fennálljon az Istennel való kapcsolatod, hogy ő érte élj, hogy rendelkezésére álljál, hogy áldássá válj általa, hogy áldássá válhass mások számára is. Hányan tudnak szívükben igent mondani Isten eme szavára, amelyet most megszemléltünk. Amen. Amen. Mi elhisszük, mi hallottuk és befogadtuk. Úgy fog velünk történni, ahogy Isten megmondta. Meg fogjuk tapasztalni, át fogjuk élni, amit ő megígért nekünk. Nincsen semmi ellentmondás. Minden rendben van azokkal és azok között, akik rendben vannak Istennel. Ő ajándékozzon meg engem ezzel, ő ajándékozzon meg téged, ő ajándékozzon meg mindannyiunkat az ő békességével. Amen. Felállunk imádkozni. Mennyi atyánk, senkinek közülünk nincs kedvére most énekelni, vagy még újongani is. Mi mindannyian megvizsgáljuk önmagunkat, a te szent színed és arcod előtt, hogy felismerjük, hogy milyen helyzetben vagyunk. Együtt köszönjük neked a Szentírásban található összehasonlításokat, amelyek a hitetlen szem és elme számára ellentmondásoknak tűnhetnek, de azok számára, akik kegyelmet találtak te előtted, minden egyes összefüggésben harmonikus egészként megvilágosodnak és feltárulnak. Szeretett Uram, hogyan köszönjük meg ezt neked? Hogyan fejezzük ki, hogy így megkegyelmeztél nekünk? Kik vagyunk mi, hogy úgy beszélsz hozzánk, ahogy egy barát beszél a barátjához? Kik vagyunk mi, hogy a te szellemet, a te ígédet élővé teszi számunkra? És éppen most, ezekben a pillanatokban, mélyen a lelkünkben munkálkodik. Úgy érezzük, hogy a te szavad élesebb, mint egy kétélű kard. Behatolt és áthatolt, elválasztotta a lelket és a szellemet, a csont és a csontvellőt. Isteni döntést hozott létre az életünkben. Itt vagyunk, mindenható Istenem, a te szent színed előtt összegyűlve, úgy, ahogy vagyunk. Senki sem tud egy könyöknyit sem hozzátenni az ő nagyságához. Senki sem képes valamit másképp csinálni az életében. Mi valamennyien rád vagyunk utalva, anyánk méhétől kezdve rád vagyunk kényszerülve, mint a mai napig elhordoztál minket türelmesen és kíméletesen, és mégis minden tanítás után úgy érezzük, hogy kevés isteni élet lett nyilvánvalóvá bennünk. Uram, az a közös imánk, az a közös kérésünk, hogy az íge, amelyet minden prédikáción keresztül elvetettünk, a te szellemed által megtermékenyítve legyen, gyümölcsöt hozzon bennünk, vagy teremjen bennünk. Uram, ugyanaz a búzaszem, amely a földbe lett vetve, sokféleségben jött elő. Hűséges Uram, a szellem szerint te belőled születtünk, és Isten fiaivá és leányaivá lehettünk. Egyelőre még mindig ebben a húsvértestben vagyunk, és sok nehézségeink vannak. De kérünk téged, hogy a szellem legyen úrrá rajtunk, hogy a húsvértest alárendelt legyen, és hogy a te szellemed kenjen fel minket, és erőteljesen használhatna bennünket, felruházva minket erővel a sokrétű feladatokra. Szeretett Uram, add meg, hogy az általad hallott íge szava ne térjen vissza üresen, hanem valósítsa meg, amiért elküldted azt. Hiszünk neked, és bízunk benned. Te vonzottál minket, te szóltál is hozzánk. Mi megértettük a te beszédedet, ami szíveink még mindig égnek, mert te szóltál hozzánk. Hűséges Urunk, emeld fel most a te tekintetedet fölöttünk, és ajándékozz meg bennünket a te békességeddel, és legyen a te kegyelmed és a te áldásod mindnyájunkkal. Az Úr Jézus szent nevében. Halleluja! Amen! Amen! És amen! Halleluja! Dicsőség Istennek!